Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizód letűnt idők bizarr foglalkozásairól szól, mondjuk egyfajta folytatásként. Februárban már elkészítettem egy epizódot, amelyben megtudhatod, hogy kik voltak a kávészaglászók és a parókaszaggatók, és hogy miért utálták őket, hogy milyen extra feladataik és mentális problémáik voltak a hóhéroknak, hogy kik voltak a kővágók, és hogy milyen őrült kocsvalékukat adtak el a sarlatánok és a kuruzslók. Meghallgatható a lejátszókban, illetve csatoltam a linket az epizód leírásában, ha érdekel. És ebben az epizódban a középkori mindenevők bizarr foglalkozásába pillanthatunk be, beugrunk a Paternoster készítőkhöz, és az epizódot egy, elnézést a kifejezésért, igazi szarmeló zárja, ugyanis a 18. századi nyilvános illemhely szolgáltatók munkájába pillanthatunk be. Mindenevők, mindennyelők. 1783-ban a mongol fia testvérek szenzációt keltettek azzal, hogy először bocsátottak fel hőlégballont, amelynek első utasai egyébként állatok voltak. Egy bárány, egy kacsa és egy kakas. Az állattrió szeptember 19-én szállt fel és landolt épségben a földön. Ezzel egy időben a természet kijátszásának egy másik módja is lenyűgözte az embereket. Na jó, teljesen másképp. Erről a módról így írtak. Idézem. Az egyedülálló kőfaló valóban az egyetlen a világon, aki köveket eszik és nyel le, majd a gyomrában úgy kocogtatja őket, mintha a nadrág zsebében lennének. A mi rendkívül kőfalunknak semmi nem okoz kellemetlenséget, és ez annak ellenére van így, hogy olyan étellel táplálkozik, ami egyébként bárki más számára teljesen ehetetlen lenne. Kérjük a közönség hölgyeit és urait, hogy az előadással hozzanak magukkal gyújtóst vagy kavicsot. Ebben a műsorfüzetben 1783-ból egy megnevezetlen, de híres kőfalót hirdettek meg attrakcióként, aki köveket vett a szájába, összezúzta vagy egészben nyelte le őket. Álkacsa rágószerszámként szolgált neki, gyomra pedig köszönte a zsírmentes táplálékot. Londonban, később New Yorkban is fellépett különböző helyeken. Mint akkoriban minden varieté számolt, ezt a kőfalót is különös történet kísérte. Állítólag egy hajótörés egyetlen túlélője volt, egy Norvégia előtti kis szigeten sodródott partra, és ott 13 éven keresztül csak köveken élt. Amit visszatért a szárazföldre, továbbra is tartotta magát a diétájához. Nem telt el sok idő, és a kőevőnek rengeteg utánzója akadt. Egy bizonyos Sziderofagusz például minden formában fogyasztotta a vasat, szögeket, tűket, drótot, még diótörőt is. A nézőket arra kérte, hogy hozzanak az előadására kulcsomót, csavarokat, vagy éppen piszkavasat fogyasztásra. Sziderofagusz felesége, Sarah Salamander, az aquafortisra, a salétromsavra specializálódott, amelyet, idézem, mint a hígsört. Úgy nyelt le. És persze Sziderofagusznak is akadtak utánzói, bár nem mindegyikük élte túl az utánzás következményeit. Egyesek órákat nyeltek le, és a hasukból kegyegtették őket, aztán következtek ollók, kardok, esernyők, kis edények. Az emberi fantázia nem ismer határokat a groteszség terén. A Tárára nevű szerencsétlen mindenevőt Napóleon tisztjei kémnek használták. Lenyelt egy titkos üzeneteket tartalmazó kis dobozt, amelyet a szövetségesek által észrevétlenül a hátsóján keresztül kapott vissza. Sajnos, mivel egyedülálló gyomorral, de intelligenciával nem igazán volt megáldva, a kísérlet nem sikerült, és Tárára kém karrierje gyorsan véget ért. A szerencsétlen mindenevő története nagyon híres, már én is készítettem róla egy epizódot. Ha érdekel, hallhatsz erről a nem mindennapi emberről, kivételes étvágyáról és tragikus rövid életéről. De vissza a mindenevőkhöz. Ezek az emberek szinte mindenkorban felbukkantak, és mindig feltűnést keltettek. Már Vospicius is arról ad hírt, hogy Aurelius római császár udvarában meghívtak egy parasztot, aki előbb egy malacot, aztán egy birkát, majd egy vaddisznót fajt fel. Maximilian császár 1511-ben meghívott egy hasonlóan éhes parasztot, aki az udvar előtt nyers borjút tépkedett darabokra. Amikor a paraszt ezután egy birka tetemére vetette magát, elég volt a nagy közönségnek, és a bemutatót félbeszakították. És ennek a mindenevőnek még szerencséje is volt. Nem úgy járta, mint a dán udvarban egy színész, akinek étvágya és körfogata 10 emberé volt. Amikor a király tudomására jutott, hogy a színész nem tud jobban játszani, mint a többiek, halálra ítélte, mint ételek pusztítója, közellenségnek számított. A 17. és 18. században a mindennyelvűek vagy mindenevők nagy számban jelentek meg Angliában, a városokon és a kocsmákban, de végül egy francia emelte szinte művészetté vagy cirkuszi attrakcióvá. Dufour, aki 1783-tól Európa szerte fellépett a mutatványával. Mint igazi francia ínyenc, ez a falánk ember olyan menősorral állt elő, amely mellett a kő és vasevők szintelennek tűnnek. Idézem. Az étkezés levessel kezdődött, sikló olajban úszva. Az asztal mindkét oldalán egy-egy gyümölcsös tál volt, az egyik tálon gyűszűvirág és boltorján, a másikban füstölgő sav. A teknősökből, patkányokból, denevérekből és vakondokból álló köretet parázsló faszénnel díszítették. A halétel helyett kígyóból készült egy tál ételt fogyasztott forró kátrányban és szúrokban. Sültje fakó kubik volt, izzó kénes kavicsmártásban, a saláta pedig változatos volt. Pókokkal teli pókhálók, egy tál megrakva pillangószárnyakkal és hernyókkal, egy tányér varangyokkal, amelyeket legyek, tücskök, szöcskék, csótányok, pókok és hernyók vettek körül. Mindezt égő pálinkával öblítette le. Desszertnek pedig, hogy semmi ne veszten el, elfogyasztotta az asztalon álló 4 nagy gyertyát, az oldalt lógó lámpákat a tartalmukkal együtt, végül pedig a középső nagy olajlámpát kanóccal és, nos, mindennel együtt. Ekkor a szoba sötétségbe süllyedt, amiből csak a férfi verítékező arca derengett fel a tűzhely parazsában. Dufour jelzi a mindenövő átmenetét az egyszerű showmanből és csodabogárból a profi színészbe, a bármit lenyelni képes adottságát különleges effektusokkal és humorral ötvözte. A mindenevők egy modernebb változatává a cirkuszi mutatványosok váltak, például egy bizonyos Max Wilton úr az 1920-as, 30-as évekből, akit a közönség az élő akvárium néven ismert. Wilton úr a színpadon élő halakat és kétéltőeket halászott ki egy kis akváriumból, és nyelt el őket sorra. Utána több liter vizet ivott, várt egy kicsit, és hagyta, hogy a halak a hasában úszkáljanak. Élvezettel rágyújtott egy cigarettára, várt még egy kicsit, majd az egyik állatot a másik után köpte ki, majd ennek megkoronázásaképp szökőkútként a közönség felé köpte a vizet. Egyik kollégája, Mac Norton, aki a Circus Busch nyelőművésze volt, mindig azzal fejezte be a műsorszámát, hogy mindegyik él, és még mindig mozog. És amikor 77 évesen meghalt, büszke volt arra, hogy a mutatványai közben egyetlen állat sem pusztult el. Esztétikai és etikai okokból a mindent lenyelő cirkuszi látványosság ma már nem látható a cirkuszokban sem. Míg a 20-as, 30-as években nem hiányozhattak cirkuszokból vagy varieté műsorokból, ma már csak a távoli rokonaik, a karnyelők szerepelnek a színpadokon. Borostyán forgatók, Paternoster készítők. Egy kő, amely ég, lebeg és megőrzi az élet lenyomatát évmilliókon keresztül. A borostyán. Egy kő, amely valójában nem is kő, de amely a történelem során hatalmasokat, uralkodókat is elvarázsolt. A bronzkorban a borostyán a só, a bronz és az ón mellett az egyik legkeresettebb árucikk volt. A vaskorban a föníciaiak, görögök, szkíták, egyiptomiak, baltiak és szlávok által a nap könnyei, vagy az istenek könnyei, vagy vizelete néven ismert borostyán fontos szerepet játszott. Később a Hughes vizeletének, megkövesedett méznek nevezték. Majd Észak aranya, vagy a nap leányainak könnyei néven is emlegették. A napkultuszokban is nagy jelentősége volt, mivel az egyenetlenségek és repedések miatt belülről ragyogni látszik. Az őskor és az ókor emberei nem találtak észszerű magyarázatot a borostyán rendkívüli tulajdonságaira. Ez vezetett oda, hogy a megkövesedett gyantának sok helyen apotropaikus hatást tulajdonítottak, ami azt jelenti, hogy baj elhárító, védelmező erővel rendelkező. A borostyánt a testen viselték, gyakran szallaggal a nyakra erősítve. A népit szerint a borostyán védelmet nyújt a gonosz mágia ellen, és állítólag elűzi a démonokat, boszorkányokat és trollokat. Ha egy borostyán tulajdonosa vagy, akkor valószínűleg sok millió éves dolgot tartasz a kezedben. A borostyán túlnyomó többsége sok millió éves, már többségük 90 millió évnél fiatalabb, akadnak azonban jóval régebbi példányok is. 2009-ben például a kutatók egy 320 millió éves borostyán darabot találtak egy illinoisi szénbányában. A borostyán ereje körül az évszázadok során sok népi hiedelem alakult ki. A vadászok borostyánból készült amuletteket viseltek, ebből készült állatfigurákat helyeztek a síróba is. A modern orvostudomány előtti korban nyakláncként vagy medálként viselték ki, vagy kis tasakban hordták magukkal, mint köszvény, reuma, torok, fog és gyomorfájás ellenszerét. Sőt, a mai szülők még mindig vásárolnak gyerekeiknek balti borostyán nyakláncot abban a hitben, hogy az segít a fogzási fájdalmak ellen. A görögök elektronnak nevezték, a napból formálódott kőnek. Az ithakaiak valószínűleg tudták, hogy nem közönséges kővel van dolguk, ahogyan azt a Héliosz napisten fiáról, Phaetonról szóló legenda is elárulja. Phaeton azt kérte az apjától, hogy egy napra ő vezethesse a napszekeret. Héliosz engedett, Phaeton pedig elindult végzetébe. Hamar elvesztette óralmát a paripák felett, a nap vészesen közeledett a földhöz és sivataggá tette Arábiát és Észak-Afrikát, és sok folyót is kiszárított. Zeus villámával ölte meg az ifjút, a fiát sírató anyját és gyászoló nővéreit nyárfává, könnyeiket pedig borostyánnál változtatta. A görögök, ahogy mondtam, a borostyának az elektron nevet adták, ami egy fontos tulajdonságát írja le. A sima, száraz borostyán súrlódási hőhatására elektrostatikusan feltölthető. Ha például egy gyapjú kendővel dörzsöljük, mágnesként vonza a papírdarabokat. Egyébként ebből alakult ki később az elektromosság szó, amit a 18. század óta használunk. Ma minden olyan fa gyantáját, amely legalább 1 millió éves, borostyánnak nevezünk. Az ókori kultúrák által ismert balti borostyán egy hatalmas tűlevelő erdőből származott, amely egész Észak-Európán át húzódott. A fák évmilliókon át folyamatosan termelték a gyanta apró cseppjeit, a könnyeket, amelyek az örökké valóságon túl is megmaradtak. Értékük az évszázadok során változó volt. Például a római Plinius írásainak köszönhetően tudunk egyfajta borostyán boomról is. Idézem, egy borostyánból készült figura, bármilyen kicsi is, meghaladja egy élő, erős rabszolga árát. Ebből is jól látszik, mennyire értékesnek tartották. A borostyán volt észak aranya. Nemes dolgokra kellett használni, mint például rózsafűzérek készítésére, amelyek a középkorban tömegtermékké váltak. És itt meg is érkeztünk a következő szkúri foglalkozáshoz, a paternoster készítőkhöz. Ami nagyon feltűnő velük kapcsolatban az az, hogy a műhelyek nagyon messze voltak a borostyán lelőhelyektől, nevezetesen Lübeckben és Brüggében, nem pedig Königsbergben vagy Danzigban, ahogy ezt elvárnánk. De ennek ravaszul kigondolt oka volt. A 13. század óta a német lovagrend uralta a Számföldet, az akkori Kelet-Poroszország fővárosa Königsberg körülötti területet, ahol a legtöbb borostyán most a partra a víz. Hogy csak egy számadatot mondjak, 1862-ben egy őszi bihar után a Königsbergtől nem messze fekvő Palmniken lakói 2000 kiló borostyánt gyűjtöttek össze. Ezt a jelenséget egyébként strandáldásnak nevezték. A lovagok úgymond szívügyüknek tekintették, hogy ebből a természeti kincsből a lehető legnagyobb hasznot húzzák, és elképesztő szigorúan ellenőrizték a kereskedelmet. Míg korábban a lakosság szabadon szedhette össze a tengerparton talált borostyánt, ezután a rend lovagjainak, illetve azok kereskedőinek kellett átadni, akik viszont csak sóban fizettek érte, ami rossz üzlet volt. Amikor ez az intézkedés nem vált be, a lovagok megtiltották a parton való engedély nélküli tartózkodást, sőt, a nyers borostyánnal való kereskedelmet is. És Talán nevetségesnek tűnik, de a partvidék minden lakójának még egy borostyán esküt is le kellett tennie, amelyben vállalta, hogy nem szed fel, nem birtokol és nem is ad el borostyánt. A templomokban ezt vasárnaponként még a szószékről is prédikálták. Sőt, a 16. század közepétől akasztófák szegélyezték a tengerpartra vezető utat, úgymond emlékeztetésként. 1693-ban pedig megépült az első börtön a borostyán tolvajok számára. A tilalom pedig egészen sokáig, egészen 1794-ig tartott. És annak érdekében, hogy a lakosság eleve ne adhassa el az illegálisan talált borostyánt, a borostyánkő forgató vagy faragó műhelyeket messze, a Balti-tenger másik végén vagy közvetlenül az Északi-tengernél nyitották meg. Ott Brüggében és Lübökben szorgoskodtak a borostyánkő faragók akkord munkában. Mivel csak két telephely, de sok keresztény volt, sok volt a tennivaló. A borostyánt először minőség szerint kellett szétválogatni. Ezután gyöngyszem méretű darabokat vágtak belőle. A csiszoláshoz és a fényezéshez kurbiban működtetett köszörűkövet használtak. És itt nagyon kellett vigyázni, hogy a borostyán ne forrósodjon fel túlságosan. Ezután a gyöngyökbe lyukakat fúrtak, és felfűzték őket. A rózsafűzéreknek számos változata létezett. 1085 óta bizonyíthatóan különböző számú gyöngyökkel voltak, úgymond felszerelve. Lübökben főleg az 50 gyöngyös nyakláncokat készítették, máshol 3x10 gyöngyöt tartalmaztak. Bár a borostyánkő forgatók munkája monoton volt, és nem túl komplikált, a lübeki és a brüggei céhek jól kerestek mesterségükön. Exkluzív szerződéseik voltak a kereskedőkkel, akik minden évben vásároltak tőlük, és az árut délre exportálták Velencébe, Nürnbergbe, Frankfurtba és Kölnbe. Amíg a borostyánkő faragók csak rózsafűzéreket készítettek, addig a munkájuk nem volt különösebben igényes. Annál inkább ügyeltek arra, hogy mesterségük szakértelme ne hagyja el a köreiket. A borostyánkő faragók foglalkozásának hirtelen vége szakadt, amikor Luther Márton megjelent a világ színpadán, és ezután már csak a katolikus hívek használtak a rózsafűzéreket. Első Albrecht, Brandenburg-Ansbachi porosz herceg, aki 1524-ben bevezette a reformációt és a lovagrend földjeit hercegségé alakította, elkezdett profán fogyasztási és luxus cikkeket rendelni a borostyán forgatóktól. Iránytűket, puskaporos lombikokat, kockákat, ékszereket, kis dobozokat. Ezeket gyakran diplomáciai ajándékként használták. E borostyánból készült diplomáciai figyelmességek csúcspontja valószínűleg a borostyán szoba volt. A híres borostyán szoba, amelyet első Frigyes, porosz király készítetett a berlini Charlottenburg palotájába, 1712-ben készült el. A szobát fia első Péter orosz cárnak ajándékozta, később a Szentpétervár melletti Szent Katalin palotában helyezték el. A nácik a II. Világháború alatt ellopták és Königsbergbe vitték. A borostyán szoba 1945 óta eltűnt. Hogy elégette a bombázásokkor, vagy valahol elrejtették, ezt senki nem tudja biztosan. Azonban vannak olyan pletykák, hogy a borostyán szobát valahol, valakik még mindig egy föld alatti alagútban rejtik. Vödrös emberek. A munka besorolásához egy kisebb kitérőre lesz szükség. És igen, a szükség itt a tökéletes kifejezés. 1694. október 9-én Lieselotte, Orléans hercegnője Fontainebleau-ből ezt írta, idézem. Ön abban a szerencsés helyzetben van, hogy akkor mehet üríteni, amikor akar, tetszés szerint. Mi itt nem vagyunk ugyanebben a helyzetben. Itt estig kénytelen vagyok a kakimat összeszedni, mert az erdő felüli házakban nincs budi. Én abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy az egyik ilyenben lakom, és ezért folyton az a bosszúság ér, hogy ki kell mennem, amikor üríteni akarok. Ez dühít, mert én kényelmesen akarok üríteni, már pedig én nem üríthetek kényelmesen, ha a hátsóm nem tud leülni. A hercegnő levelének tartalma a mai szemmel nézve szkúrilnak tűnik, de kortársai számára mindössze őszinte volt. Schiller még meg is dicsérte a szerzőt, amiért ilyen kendőzetlenül bemutatta az igazságot. Ami nagyon szembetűnő a hercegnő levelezésének ezen passzusában az az, hogy azt sugallja, hogy Fontainebleau-ben nem volt WC, És valóban, még a pompás verszei kastély is nélkülözte az ilyen helységet. Ehelyett, ha voltak, az arisztokraták előkelően díszített, úgymond éjszakai székeken ültek, amelyeket a szolgák alázatosan ürítettek ki használat után, vagy az uraságok a sarkokban és vagy a kárpitokon könnyítettek magukon. A 17. század folyamán senki még a jobb körökben sem vette zokon ezeket a szokásokat. Sőt, még audenciákat is tartottak, ahol a résztvevők együtt ültek az éjszakai székeken. A köznép körében pedig a parki idill, a szűk sikátorok, a folyópartok és a sötét zugok tartoztak a könnyebbülés kedvelt helyei közé. Egy 1568-as tankönyvben van egy érdekes passzus. Idézem, a tanár megkérdezett tanulót. Mondd el nekem pontos sorrendben, hogy mit csináltál attól kezdve, hogy felkeltél egészen reggelig. Jól figyeljetek, fiúk, hogy tanuljatok tőle. Felébredtem, kikeltem az ágyból, felvettem az ingemet, a harisnyámat és a cipőmet, felcsatoltam az övemet, az udvar falánál vizeltem, friss vizet vettem a vödörből, megmostam a kezemet és az arcomat, és megtöröltem a kendőben. A fiú nem csak hogy a falra pisilt, hanem még az osztályának is komolyan mesélt róla. Akkoriban ez természetes volt. Vécék a házakban? Az ókori egyiptomiaknál és a rómaiaknál az időszámításunk előtti időkben igen, de nem az ipari forradalom idején élő londoniak, berliniek vagy párizsiak lakásaiban. Apropó rómaiak, az ókori Rómában állítólag 144 nyilvános latrina és 116 pisiló fülke volt a városban. Az egyik ilyen pompás római latrinán talált mondás így szól, nehogy az utcán ürítsél, különben Jupiter haragja sújt le rád. A nyilvános illemhelyek kultúrájának csillaga a rómaiakkal együtt áldozott le. Jött a középkor, majd az újkor. Az illem és a szokások eldurvultak. A városok nőttek, a tömegek nőttek, és betegségek ütötték fel fejüket, és szedték áldozataikat. Valamit tenni kellett. Mert a dél-franciaországi levendula összes illata, övön hordott üvegekben, hajba fújva, legyezővel lengetve és párnákra kenve sem segített a zsúfolt városokban terjengő bestiális szagok ellen. Az emberek menekültek és átkozódtak a pestis lehelete és a virágok tömény illata között. Valamit tenni kellett. Voltak jobb és rosszabb kezdeményezések is. Például a 18. században egy különösen bizarr javaslat bukkant fel. A higiénia hiányát egy viszonylag egyszerű intézkedéssel kívánták ellensúlyozni. Úgy gondolták, hogy a levegőt a harangok vagy ágyuk rezgése majd fertőtleníti. A keltett hangrezgések majd megtisztítják vagy megszabadítják a levegőt minden bűztől. Egy bizonyos Monsieur Baum szerint még a mocsarakat is ki kéne bányászni és szárítani, hogy megtisztítsák őket a betegségeket elősegítő gázoktól, gőzöktől, ami az más levegőtől. A templomokat, amelyek pincéit a bomló holttestek bűze miatt már nem lehetett kinyitni, egyszerűen puszkaporral robbantsák fel. Ezzel egy időben, 1797-ben a bajorolti tisztviselőknek elegük lett. Kiadták az első hivatalos rendeletet a köztisztaság betartására. Idézem. Egy célból senki, sem nappal, sem éjjel nem vállalkozhat arra, hogy tisztátalanságát köztereken, házakban, a házak ajtaja mögötti helyeken ürítse. És a szülőket emlékeztetjük, hogy gyerekeiket komolyan tartsák távol az ilyen undorító tisztátalanságoktól, különben ők maguk is büntetést kapnak érte. Majdnem fél évszázad kellett, de Berlin is készen állt. Megépült a város első két pisztoárja. Itt volt az ideje. A megváltozott életkörülmények miatt az élet sokkal inkább nyilvánosan zajlott, mint korábban. Legkésőbb a 16. század végétől kezdve a jó mód már nem csak a vagyont jelentette. A gazdasági erő mindenek előtt az árukereskedelemben és a pénzügyi tranzakciókban nyilvánult meg. De mozgásról volt szó fizikai és szellemi értelemben egyaránt. És ahogyan a kispénzű paraszt minden nap a piacra hajtott, vagy a nagy vagyonú döntéshozó a klubjaiban ült összetárgyalni, az emberek mozgásban voltak. Kora reggeltől késő estig. Mit lehetett tenni, ha az embernek ki kellett mennie? Ha valaki gazdag volt, bérelhetett egy kocsit, a főtérre hajthatta magát, a nyilvános illemhelyen aztán megkönnyebbülhetett és mehetett a dolgára. Ahol pedig hiányoztak a nyilvános vécék, ott egyfajta privát szolgáltatók segítettek, a vödrös emberek, asszonyok, ami férfiak és nők által nyújtott mobil WC szolgáltatás volt. A WC árusok főként piacokon és vásárokon tartózkodtak, ott, ahol sok ember fordult meg. Ezért egy új szakma jött létre, a vödrös embereké. Nagyon széles, nehéz köpenybe öltözködtek, és ülődeszkával ellátott vödröket cipeltek az utcákon, és hangos szóval, széles mozdulatokkal kínálták szolgáltatásaikat. A vödrös emberek általában megtermett asszonyságok voltak, és a 18. század közepétől a 19. század végéig tevékenykedtek. Állítólag egy krajcárba került, ha valaki, ugyan piacokon vagy köztéren, de mégis, talán kissé szagos köpeny védelme alatt könnyíteni akart magán, úgy, hogy csak a feje látszódjon ki. És persze, Bécs nem is lenne Bécs, ha nem lettek volna különleges engedélyek. Bécsben ugyanis léteztek császári és királyi kiváltságos retirádák, azaz császárilag favorizált visszavonulási helyek. Ez alatt a piac tereken felállított kis fából készült, hordószerű edényeket értették, amelyeket szintén rátermett asszonságok üzemeltettek. Ez azért is szkuril, mert ezek a retirádák a császári és királyi előjogokkal rendelkező társaságok kategóriájába tartoztak, amelyek különleges érdemek alapján kiváltságot kaptak a császári kettős sas használatára az üzleti tranzakcióikban. És ennyi volt az atágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm szépen a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.